Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az elmúlt hónapokban a tomboló járvány miatt bezártak a templomok a hívő és a templomba járó keresztények előtt. Vajon egy lelkész miként élte meg, hogy egyedül a templomban csak az asszisztenciával misézett, és mennyiben pótolta a kamera a hívők hiányát? Kérdés az is, hogy miként lehetett megszokni azt, hogy nem válaszoltak a hívők a padokból, nem hangzottak el a szertartás imái és énekei. Ma esti témánk az erdélyi egyházak karantén idején házigazdánk, Szabó Előd, a Brassó megyei Ürmös unitárius lelkésze, akit egyben köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ mikrofonjai előtt. Lelkész úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy fogadta a stábunkat.
Jó estét kívánok, Isten áldja, én is köszöntöm a hallgatókat, és én is köszönöm, hogy meghívtak, hogy érdeklődnek, és örömmel vagyok itt.
Tisztelt hallgatók, mondom a műsor elérhetőségeit: SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ. 9 óráig várjuk az önök kérdéseit, a javaslatokat és a hozzászólásokat. Lelkész úr, mielőtt a mai témánkra térünk, kérjük, mondja el a hallgatóknak, hogy ma este kivel is beszélgettünk, vagyis mit kell tudni Szabó Előd ürmösi unitárius lelkészről.
Szabó Előd vagyok, unitárius lelkész most már 14 éven. Az elmúlt 12 évben az Ürmösi Unitárius Egyházközségben végzek szolgálatot. Azelőtt 2 évig Székelyudvarhelyen végeztem a lelkészi szolgálatot, és az rögtön a teológiai évek után következett. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy miért választottam a lelkészi szolgálatot. Ez nálam egyfajta családi hagyomány volt. A szüleim az egyházon belül éltek, mondjam úgy, az édesapám lelkész volt, édesanyai ágon pedig nagyapám, és azelőtt még több nemzedéken több lelkész is volt a családban. És én utólag, nem akkor, nem fiatalon és nem gyermekkorban, hanem utólag úgy fogalmaztam meg magamban, hogy mindig azt láttam a családi közösségben, hogy az egyházról, az egyházi szolgálatról mindig nagyon pozitív volt a beszélgetés. Sokat beszélgettek a szüleim, nagyszüleim, a szélesebb család az egyházról, és ugyan természetesen bírálatok is elhangzottak az egyházzal, a szolgálattal szemben, de mindig egy olyan féltő szeretetet éreztem a hangjukban, ami úgy összekötötte a családot és az egyházat, és valahogy ez számomra természetes volt, hogy én is ezen a pályán végzek majd szolgálatot. Amióta Ürmösön vagyok, azóta egy szép családot is alapítottam, megnősültem, a feleségem Szabó Kata, és a 2 gyermekünk született, a nagyobbik Magor 8 éves lesz, és a kisebbik pedig Regő 5 éves lesz. Az elmúlt 10 hónapban egy rendkívüli élményben volt részünk családdal együtt. Az amerikai unitárius univerzalista testvéreink működtetnek most már több mint 25 éve egy olyan programot, amelynek a keretében minden évben egy lelkész a kaliforniai Berkeley-ben az unitárius teológiai intézetben tanulhat, és ebben az évben, tehát a 2019-2020-as tanévben én pályáztam meg ezt az ösztöndíjat, és elnyertem, és ott töltöttük ezt a 10 hónapot, ezt az iskolai egyetemi évet. Ez egy rendkívüli élmény volt valóban mindannyiunk számára. Sokféle dolgot láttunk, tapasztaltunk a templomokban, az egyetemeken, és a mindennapi életben is. Én ott is nagyon hamar rájöttem, és sokszor elmondtam, hálát mondtam azoknak, akik ezt az ösztöndíj programot lehetővé tették, és azóta is ezt mondom, hogy szinte minden nap valamit láttunk, valamit tanultunk, valami újjal gazdagodtunk. Természetesen nem azt jelenti, hogy minden, amit ott láttunk, az olyan fényes, ragyogó, jó lett volna, úgy, ahogy mi a filmek alapján időnként elképzeltük, mondjuk 20 évvel ezelőtt, de sok érdekes dolgot, észszerű dolgot lehetett látni, és ugyanakkor sok olyan dolgot is láttunk, aminek a fényében az itthoni dolgokat jobban kezdtük értékelni, azt, ami nekünk van, hogy ugyan anyagilag, főleg az a vidék, Kalifornia, San Francisco környéke, a világ egyik leggazdagabb helye, minket is az ottani közösségnek, az ottani lakosságnak a gazdagabb rétege látott vendégül, természetesen vannak szegények is, de ott jöhettünk rá arra, hogy azért mi is rendkívüli gazdagsággal bírunk itthon, olyan dolgokban, amit nem lehet pénzben kifejezni.
Lelkész úr, köztudott, hogy az elmúlt hónapokban a tomboló járvány idején bezártak a templomok a hívő keresztények előtt. Egy lelkész hogyan élte meg, hogy egyedül a templomban csak az asszisztenciával volt jelen?
Azt mondanám, hogy nagyon szokatlan és nagyon váratlan dolog történt. Lelkészekként, közösségi vezetőként, más vezetők is, mondjuk iskolaigazgatók vagy polgármesterek, folyton azon gondolkozunk, hogy ha történik valami, akkor arra legyünk felkészülve, azt tudjuk kivédeni, tudjunk minél kevesebb kárral túlélni. Itt gondolunk természeti csapásokra, gondolunk a politikai helyzet változására. Ez egy olyan dolog volt, amire nem számítottunk. Tehát talán ez volt a legnehezebb, hogy a lelkészek is és a hívek is nem számítottak erre a nagy változásra, és nagyon furcsa érzés volt. Éppen ezért nagyon nehéz volt a szolgálatot úgy elvégezni, hogy a templomban nincsen senki, úgymond. Ürmösön, Istennek hála, az istentiszteleteken aránylag, a többi gyülekezethez képest aránylag sokan vesznek részt az istentiszteleten. Ugyanakkor én elég sok helyen szolgáltam még máshol is, úgymond hétköznapi rendes vasárnapokon is, és én mindig éreztem azt a szomorúságot, vagy azt a másféle hangulatot, amikor nagyon kevesen voltak a templomban, amikor 4-en vagy 5-ön voltak egy nagy templomban, ahova 200-an fértek be. És akkor azt hiszem, hogy ez az érzés volt most is, ez a szomorúság, hogy ott zajlik az istentisztelet, és ott kellene legyenek a híveink, de nem lehetnek ott.
Ön szerint milyen és mire jó az online istentisztelet?
A teljes mértékben online istentisztelet arra volt jó, hogy abban a pillanatban, amikor más megoldás nem volt, akkor is történjen valami, ne az legyen, hogy teljesen elmarad az istentisztelet. Ez nem pótolhat élő részvétellel járó istentiszteletet, de ez abban a néhány hétben, abban a néhány vasárnapon, ez alkalmas volt arra, hogy pótoljon valamit. Hosszú távon természetesen, és azután, miután a hívek visszatértek a templomba, ez egyértelmű volt, hogy a hívek is így gondolják, azok az emberek, akik templomba jártak, azok számára az istentisztelet nem csak abban áll, hogy nem csak, hogy hallják azokat az énekeket, nem csak, hogy az imádságot hallják, vagy éppen együtt végig gondolják, végig imádkozzák a lelkésszel, vagy meghallgatják a prédikációt. Ehhez elég lenne az online istentisztelet is, de a személyes részvétel, az elindulás az otthonból, a felöltözés, ezek mind részei az istentiszteletnek, egészen addig, amíg az ember a templomból hazaér, az utcán oda-vissza találkozik emberekkel, beszélget, akár megbeszélik hazafele az istentiszteleten elhangzottakat, az egyház dolgait, a közösség dolgait, ezeket nem lehet, vagy nagyon nehéz, most még nem tudjuk ezeket online pótolni.
Mégis mennyiben és mennyire pótolta a kamera a szertartás közvetítése az interneten a hívők hiányát, és az üresen maradt padokba oda lehet-e képzelni a megszokott arcokat?
A kérdés második felére válaszolok először. Szerintem ez egy gyakorlat kérdése. Számomra úgy önmagától nem működik az, hogy oda képzeljem az üres padokba a híveimet, hogyha erre tudatosan ráhangolódok, és oda nézve tudatosan azt mondom, hogy ők itt vannak, akkor sikerül, és erre szükség is van. Szükség is van azért, hogy ne szakadjon el a lelkész a hívektől, mert a mostani online istentiszteleti formánkban talán ez az egyik nagy gond, hogy a híveink látnak minket, hallanak minket az otthonaikban, viszont mi nem láttuk őket, és nem hallhattuk őket, és éppen ezért a lelkész még nehezebb helyzetbe került. Talán rádiósként át lehet érezni, vagy van ebben nektek is gyakorlatotok, hogy valahogy nehéz úgy elképzelni, hogy azt, amit mi ketten itt beszélgetünk, azt valakik valahol hallgatják, vagy mindig föltevődik a kérdés az emberben, vajon kik hallgatják, vajon milyen módon hallgatják, ezek mind kérdések számunkra. A híveink számára, ahogy az előbb is mondtam, igen, pótolta az istentiszteletet addig, amíg nem volt szabad közösen együtt lenni a templomban. Addig a pillanatig ez egy áldásos dolog volt, és az volt nagyon fontos, és amit én ugye azokban a hetekben, a kezdeti időkben én nem is voltam itthon, Amerikából követtem ezeket a folyamatokat. Nekem az valahogyan nagyon jól esett, hogy az egyházak egyik vasárnapra a másikra váltottak. Tehát nem maradt ki egy vasárnap sem. Mindent megtettek a lelkészek, a fiatalabbak is, az idősebbek is, akiknek ez technikailag bizonyos gondokat okozott, de a lelkészek és az egyházközségek is mind megtettek mindent, hogy azok, akik akarnak és meg akarnak tenni mindent, azoknak legyen meg a lehetőségük arra, hogy Isten tiszteleten részt vegyenek.
Beszéljünk most arról, hogy milyen hatással van a koronavírus járvány a gyülekezetekre.
Nagy váltás volt hazajönni a kaliforniai unitáriusok közül egy erdővidéki faluban. A kaliforniai unitáriusok, de ugye a lakosságnak a legnagyobb része nagyon komolyan vette a betegséget és a betegséggel járó törvényeket, előírásokat. Én részben ezt azzal is magyaráztam, hogy úgy amúgy is a törvényeket sokkal komolyabban és sokkal öntudatosabban tartják be, mint mi. Azok, akikkel mi találkoztunk, a középső réteg és a gazdagabb réteg. Valahogy, ahogy mi szoktuk mondani, úgy szentírásként kezelik azt, amit a hatóságok mondanak, és nem kérdőjelezik meg, nem próbálják megtalálni a kibúvókat, a kiskapukat, és azt teszik, amit kérnek tőlük. Ez egy ilyen állampolgári öntudat munkálkodik bennük. Természetesen így komolyan vettek, mi is komolyan vettünk minden előírást, és akkor, amikor hazatértünk, akkor is, mivel az Amerikai Egyesült Államokból jöttünk, ezért 2 hétig otthon kellett maradjunk, nem volt szabad érintkeznünk senkivel. Na most elég érdekes volt az, ahogy a híveink viszonyultak ehhez a kérdéshez. Nálunk sokkal több a kétség, sokkal több a bizalmatlanság. Bár minden hatóság és minden hivatalos szerv arra figyelmeztet, hogy vegyük komolyan a járványt, hogy vigyázzunk magunkra is egymásra, hogy tartsuk be az előírásokat, mert azok az előírások, hányszor halljuk, életeket menthetnek meg. Hihetetlen, milyen könnyen, ilyen alaptalan forrásokból, vagy névtelen forrásokból elterjed egy-egy hír, és azt sokkal komolyabban veszik arról, hogy milyen titokzatos összeesküvések vannak a járvány helyzet mögött, hogy kiknek az érdeke ez, hogy miért teszik ezt, és tulajdonképpen vagy nem létezik ez a járvány, vagy föl van nagyítva, föl el van túlozva. Én azt tartom szomorúnak, hogy eltelt 30 év ugye a rendszerváltás óta, és ennyire bizalmatlanok a híveink és az ország lakossága minden hivatalos vezetővel szembe. És ebben a mindenben még valahogy az egyházi vezetők is benne vannak, tehát azt se akarjuk komolyan venni, azt is megkérdőjelezzük, vajon miért mondják, vajon mi az érdekük, és ez olyan elszomorító, hogy az egyszerű ember a vezetőivel szemben, megválasztottakkal, azokkal szemben, akikben legjobban kellene bízzon, azokkal szemben nagyon-nagyon gyanakó. És én azt gondolom, hogy talán ennek a járvány helyzetnek az egyik legnagyobb hozadéka, vagy legnagyobb eredménye, gyümölcse az lehetne, hogyha mi azok, akik vezetők vagyunk, akik megígértük, megfogadtuk, hogy szolgáljuk az embereket, az egyszerű embereket, a közösséget, úgymond önvizsgálatot tartanánk, hogy miért is van ez így, miért nem hiszik el az emberek azt, amit sokszor egymással szemben álló vezetők együtt mondanak, és együtt próbálják arra rávenni a közösséget, miért nem hiszik el.
Mennyire van igény az online istentiszteletekre?
Természetesen akkor, amikor a templom zárva volt, akkor maximális igény volt az online istentiszteletre, de bennem az a kérdés is felmerült, hogy miért nem kezdtük el hamarabb, miért kellett ez a járvány jöjjön ahhoz, hogy ennyire általánosan online istentiszteleteket tartsunk, vagy éppen gondolok én a saját gyülekezetemre, mert vannak olyan híveink, akik otthon vannak, akik nem tudnak jönni a templomba, akik évtizedekig jártak a templomba, de most már betegek, vagy nem tudnak olyan könnyen mozogni, vagy bármilyen más akadály miatt nem tudnak eljönni, és ők számukra igény volt eddig is. Igény volt eddig is. Én azon is csodálkozom, illetve nem csodálkozom, hanem olyan szomorú érzéssel tölt el, hogy a híveink nem kérnek semmit tőlünk. Tehát nincs meg az öntudat, megint egy kicsit visszakapcsolódok az elmúlt 10 hónap élményeire, az amerikai élményekre, hogy ott, hogyha akár csak egy tagja is az egyházközségnek, vagy ha többen vannak, 5-10, és bennük valami igény megfogalmazódik, valamit szeretnének, akkor nem gondolkoznak azon, hogy vajon mit fognak mondani, vajon szabad-e nekik ezt kérni, hanem elmennek, és öntudatosan, mint annak az egyházközségnek, közösségnek a tagjai, fenntartói, kérik. Megfogalmazzák a kérésüket, és akkor arra van egy válasz. Én úgy gondolom, hogy ez régóta igény volt, hogy az istentisztelet eljusson azokhoz a nagy öregjeinkhez, akik tényleg évtizedeken keresztül vezetői voltak a közösségnek, ott voltak a templomba vasárnapról vasárnapra, vagy akár egy vasárnap kétszer is elmentek a templomba, és amikor kiestek, akkor olyan természetes volt, hogy hát ők már nem tudnak jönni templomba, közben kialakult egy olyan technológia, amivel ilyen egyszerűen oda juttathatjuk az istentiszteletet az otthonukba, az ágyuk mellé, kórházba, bárhova, ahol éppen ők vannak. Ez egyértelmű, hogy igény lett volna eddig is, és erre is jó ez a járvány, hogy akkor ezentúl próbálunk hozzájuk is kapcsolódni. A másik csoport, akik számára ez egy nagy áldás lehet, az az egyre bővülő csoport, azok a családok, főleg fiatalok, gyerekes családok, akik külföldön vannak, akik nem szakadtak el az egyházközségtől, évente legalább egyszer hazajönnek, olyankor mindig a templomba is eljönnek, mindig elrendezik azokat a kötelezettségeiket, amikkel az egyházzal szemben, amik fennállnak az egyházzal szemben, és tulajdonképpen nem kaptak igazából semmit ezért cserébe, hanem azt mondtuk, hogy hát szegények ott vannak, nem tudnak jönni. És íme milyen egyszerű, néhány gombnyomással ott vagyunk az otthonukba, fölajánljuk a lehetőséget, nyitva van úgymond számukra is az Ürmösi templom ajtaja, részt vehetnek az istentiszteleten, természetesen az online istentisztelet keretei között.
Miként lehetett megszokni azt, hogy nem válaszoltak a hívők a padokból, és nem hangzottak el a szertartás imái és énekei?
Az éneklés az valóban nagyon hiányzott. Az unitárius liturgiánk ilyen szempontból elég szegényes, azért merem mondani, mert gondolkozunk rajta lelkészekként, próbálunk ezen javítani, hogy a híveink inkább részt vegyenek, aktívabban részt vegyenek az istentiszteleten. De az éneklés az tényleg nagyon hiányzott. Az Ürmösi gyülekezet különben is egy éneklő gyülekezet. Nem szégyen, úgymond, én elég sok templomban azt éreztem, hogy néhány asszony énekel, de úgy a férfiak számára például ez egy ilyen közösségi dolog, hogy hát én nem éneklek, énekeljen az énekvezér, a lelkész, az asszonyok. Mi egy elég éneklő gyülekezet voltunk és vagyunk, úgyhogy az a része nagyon-nagyon hiányzott, az aztán igazán pótolhatatlan. Én azokat a próbálkozásokat láttam az Egyesült Államokban, ott is részt vettem ilyen online istentiszteleteken. Ők mondjuk nem Facebookon keresztül tartották az istentiszteletet, hanem ha mond ez valamit, akkor azok számára mond ez a Zoom nevű programban tartották, ami azért volt előnyösebb, mert akkor ott kölcsönös volt egymásnak a látása, hallása, tehát mindenki mindenkit látott és hallott, és próbálkoztak azzal, hogy közösségileg énekeljenek együtt. Nagyon nehéz természetesen ezt gyakorlatilag megoldani. Számomra ez hiányzott és hiányozna a legjobban a gyülekezeti istentiszteleti részéből, a közös éneklés, ami valahogy, mivel a két ének elhangzik, mielőtt a lelkészként a szószékre megyek és az imádságot elkezdem, anélkül valahogy nehéz elkezdeni egyáltalán az imádságot.
Az istentiszteletnek, a szentmisének különleges része az úrvacsora, a szentáldozás, ami a karantén alatt elmaradt, illetve virtuálissá vált. Hogyan élte meg a pap, a lelkész, hogy nem tudja kiszolgáltatni ezeket a szentségeket?
Két ünnepünk volt ebben az időszakban, a húsvét és a pünkösd. Különböző törvényes keretek között zajlottak akkor az istentiszteletek. A húsvét az annak az időszaknak a kezdetén volt, és akkor nagyon szigorúak voltak a törvények, tehát nem mehetett senki a templomba. A pünkösd az pedig egy szabadabb időszak volt, amikor Ha jól tudom, akkor mindenhol szabadtéri istentiszteleteket volt szabad tartani. A húsvéti istentisztelet megint bennem egy csomó olyan kérdést vetett fel, amiről talán jobb lett volna hamarabb gondolkozni, de valahogy így van az ember is, és a közösség is, hogy akkor, amikor kényszerhelyzetbe kerül, akkor elgondolkozik olyasmin, amin talán lehetett volna hamarabb is. Az úrvacsorával kapcsolatban egy olyan beszélgetésen vettünk részt a lelkészekkel, ahol kiderült, hogy ahány lelkész bekapcsolódott a beszélgetésbe, annyiféleképpen gondoljuk a templomon kívüli, vagy az együttlét nélküli úrvacsorát. Volt, aki azt gondolta, hogy egyáltalán ne biztassuk úrvacsoravételre a híveinket. Volt, aki úgy képzelte el, hogy a lelkész mehet az utcán, és akkor valahogy mégis találkozik a híveivel, akik az ablakból csatlakoznak hozzá. Volt, aki úgy képzelte, hogy az otthonokban egy kis istentisztelet zajlik a családfő, vagy a szülők, vagy a felnőttek vezetésével. Tehát sokféle elképzelés volt. És nekem a legrokonszenvesebbnek az tűnt, hogy egy online istentisztelet keretében az otthonokban a családok terítsenek egy asztalt, és teremtsék meg az ünnepnek és az úrvacsoravételnek a hangulatát. Ez volt az én eszményi elképzelésem, és húsvétkor mi akkor még Kaliforniában voltunk, az mi otthonunkban, mi ezt meg is tettük, tehát meghallgattuk az istentiszteletet, megterítettünk egy asztalt, és azokkal az eszközökkel, amik rendelkezésünkre álltak, azokkal a gyerekeinkkel együtt egy kis úrvacsorai szertartást teremtettünk meg. Persze, mondhatják a hallgatók, tudom én is, könnyű nekünk, mert én lelkész vagyok, és nincsenek ilyen szempontból fenntartásaim vagy nehézségeim. Én ugyanakkor azon gondolkoztam el, hogy miért olyan nagy dolog egy keresztény családnak, vagy egy protestáns családnak, egy unitárius családnak, akik templomba járnak, akik már jelen voltak a templomba legalább 40-50 úrvacsoraosztáson, miért olyan nagy dolog kiszakadni abból a világból, és miért ne tennénk az otthont templommá? Miért ne öltöznénk fel szépen, miért ne terítenénk meg az asztalt, miért ne adna az édesapa az édesanyának egy falat kenyeret és fordítva, miért ne lehetnének ott a gyerekek, és valaki elmesélné nekik, hogy miről szól ez a szertartás. És akkor ezzel visszakanyarodunk arra, hogy milyen vallásos életet élnek a családjaink, főleg a fiatalabb nemzedékek otthon. Imádkozunk-e, énekelünk-e egyházi éneket otthon, lefekvéskor, felkeléskor, elmondjuk-e egyfajta szertartás keretében a gyerekekkel, hogy legyen hála az Istennek, vagy az asztalnál elmondjuk-e azt a kicsi imát, vagy már ezek is lemorzsolódtak, és valahogy, mint az énekléssel mondtam, szégyeljük egymástól ezt a vallásosságot. És én gondolom, hogy ez a másik nagy feladat, amivel foglalkoznunk kell, hogy ne legyen gond, hogy úrvacsorát veszünk az otthonokban. Gondoljunk arra vissza, hogy honnan indult az úrvacsora. Otthonokban vették, teljesen ceremónia nélkül vették az úrvacsorát Jézusnak az első tanítványai. Tehát egyáltalán nem szentségtörés oda visszatérni, még ha időlegesen is természetesen. Nem arról van szó, hogy hosszú távon ezt akarjuk elérni, hosszú távon azt akarjuk, hogy az úrvacsora maradjon a hagyományos módon, de hosszú távon azt is el akarnánk érni, hogy legyenek apró vallásos szertartások, amik a hétköznapokban a lelkész nélkül, a közösség nélkül, a kis családi közösségben működnek, és valahogy éltetik a vallásosságot nem csak vasárnap, hanem hétköznapokon is.
Ebben az új helyzetben mit tehetett még a lelkész, hogy a képernyőkön keresztül is közvetíteni tudja a szertartás áhítatát, mélységét, Isten jelenlétét és a hívekre kiáradó kegyelmét?
Nem láttam túl nagy ilyen irányú próbálkozásokat, az idő is azért rövid volt. Tehát én értékeltem azt, hogy gyülekezeteink, lelkészeink egyből váltottak, és bár nem mindig adottak, és nem mindig tökéletesek a technikai eszközök, de megtettek mindent azért, hogy az istentisztelet tartalma az eljusson a híveinkhez. Olyan nagy próbálkozásokat arra, hogy ezt fejlesszük, ezt előre vigyük, vagy idézőjelesen jó értelembe véve élvezhetővé tegyük, gazdagítsuk. Erre nem láttam túl nagy próbálkozásokat. Lehet, hogy az idő rövid volt, hogyha mondjuk egy ilyen helyzet beállna hosszú hónapokig, akár évekig, akkor biztos, hogy lennének próbálkozások arra, hogy ezeket akár technikai szempontból, vagy zenei szempontból, bármilyen szempontból élményszerűbbé tegyük az istentiszteleteket. Azt viszont láttam, hogy gazdagodott az istentiszteleti felhozatal, tehát a vasárnapi istentisztelet mellett láttam más gyülekezetekben naponta áhítatokat, rövid imádságokat. A mi egyházunk keretében is voltak próbálkozások arra, hogy zsoltárok hangozzanak el naponta, két naponta a kántoraink előadásában felvételről. Tehát megnyílik egy olyan lehetőség paletta, ami eddig is nyitva volt, de valahogy nem éltünk vele, és a kényszer rávezetett minket, és fedezzük fel, hogy ezt is lehet, azt is lehet, ezeket is meg lehet valósítani, és nagyon értékelik a híveink, nézik, hallgatják, igény van rá. Megint miért nem hangozhatott el ez az igény, miért nem kérdezhette meg egy-egy egyházközségi vezető, egy kebli tanácsos, egy gondnok, hogy miért ne közvetítenénk, miért ne lenne havonta egy istentisztelet, amit élőbe közvetítünk. De nem tettük fel mi a kérdést, feltette a kényszer a kérdést.
Milyen visszajelzések érkeztek a hívektől, akik a képernyőn követték a szertartásokat?
A visszajelzés egyértelműen pozitív, olyan értelemben, hogy jó, hogy van, jó, hogy létezik ez a lehetőség, jó, hogy lehet kapcsolódni ezekhez az online istentiszteletekhez. Tartalmilag nem sok visszajelzés van. Többször is elhangzott már, említettem már, hogy ebben azért eléggé le vagyunk maradva a vélemény nyilvánításban, de gondolom, hogy ez történelmileg érthető is, mert nincsen meg az a kultúránk, hogyha valahova, vagy az a mentalitásunk, hogyha valahova elmegyünk, főleg templomba, akkor onnan távozva, vagy azután rövidebb, vagy hosszabb idővel megfogalmazzunk egy véleményt, amiben nem mindig csak az van, hogy hát ez jó volt, ez nagyon jó volt, köszönjük, hanem kérdések hangozzanak el, vagy akár ellenvetés, és ez az online istentisztelet esetében is így történt. Én meg vagyok róla győződve, hogy értékelték a híveink is, én a családomban is tudok olyan eseteket, hogy családomnak az olyan tagjai, akik a templomba egyáltalán nem jártak, kényelemből, vagy bármilyen másokból, azok otthon meghallgatják az istentiszteletet, és mondják, hogy milyen jó. Ők úgysem mennének a templomba, és nem is fognak menni akkor sem, ha esetleg nem közvetítenék többet online, de értékelik, és meghallgatják az istentiszteleteket, a prédikációt, és nekik ez jó. Arra még mindig szükség van, és hogyha már ilyen lehetőség van, akkor én bátorítom elsősorban a saját híveimet, de biztos vagyok benne, hogy más lelkész is, és más egyházközségi, közösségi vezető is jó néven venné, hogyha a hívek azt mondanák, elmondanák bírálataikat, építő kritikát fogalmaznának meg, igényeiket mondanák el, és hogyha valami nem lehet, valamiért nem lehet, vagy nem illik bele a szervezetünkbe, vagy akár a teológiánkba, akkor azt meg lehet beszélni, De kell legyen egy olyan bátorság bennünk, hogyha valamivel nem értünk egyet, akkor azt jelezzük, hogyha valamit másképp látunk, ha úgy gondoljuk, hogy valamire igény van. Én személyesen mindig nagyon-nagyon tudtam értékelni, és örvendeni tudtam, mert azt jelentette számomra, hogy valaki odafigyel, valaki ezen elgondolkozik, valaki ebből valami jobbat szeretne megvalósítani.
Lelkész úr, szinte mindegyik templomi közvetítést nagyságrenddel többen követték az interneten, sokkal több embert sikerült megszólaltatni, mint ahányan részt szoktak venni a templomi szertartásokon. Konkrétan mi lehet ennek a magyarázata?
Ez örömteli természetesen, tehát abban a pillanatban, amikor tudjuk, hogy egy intézkedés vagy egy változtatás nyomán többen vesznek részt az istentiszteleten, akkor ez egy örömteli dolog, ezt folyamatosan próbálkozunk sok mindennel, hogy a templomba járók számát növeljük, és elég kevés sikerrel járunk legtöbbször a legtöbb változtatás esetén. Most ez a változtatás tényleg, hogyha úgy vesszük, hogyha a számoknak mindig teljes mértékben hiszünk, akkor van okunk ünnepelni, örülni. Azonban vannak fenntartások. Az egyik fenntartás az, hogy a kisebbik gond szerintem, hogy miért van ez, az előbb is említettem, hogy miért nézik többen, vagy miért hallgatják meg többen az online istentiszteletet, mint az élő istentiszteletet. Egyszerűen könnyebb részt venni egy online istentiszteleten, kevesebb időt vesz igénybe. Ha az ember elmegy a templomba, 11-től kezdődik az istentisztelet, akkor egy olyan 9-10 körül már elkezdődik gyakorlatilag, mert el kell készülni, ha egész család jön, gyerekek is jönnek, akkor gyerekeket is el kell készíteni. Tehát az egy elindulás, és az elindulás az már kérdés, olyankor már sokan lemorzsolódnak, mert jön a legyintés, hogy hát akkor majd megyünk jövő vasárnap, vagy vagy akár elmehetünk máshova is. Tehát lebeszéli az ember magát, vagy egymás között a család lebeszélik egymást arról, hogy elmenjenek az istentiszteletre. És persze a visszatérés is ugyanúgy, tehát ha 12-kor véget ér az istentisztelet, fél egy előtt a család nem ér haza. Így viszont 10 óra 59 perckor elindíthatja, és 11 óra 59 perckor kikapcsolhatja, illetve rátérve a második gondra, ami a nagyobbik gond, az, hogy gyakorlatilag bármikor az istentisztelet közben elmehet, kikapcsolhatja, vagy a működő gép mellől is elmehet valahova máshova az ember, úgy, ahogy a rádiót is szoktuk hallgatni, ott hagyjuk a rádiót, elmegyünk, visszajövünk, és nekünk még mindig az egyházközség oldalán még mindig úgy tűnik, hogy valaki ott van, valaki hallgatja, ez mérhetetlen, tehát ezt nem tudjuk lemérni, hogy ki hogyan vesz részt ezeken az istentiszteleteken.
Vajon megadták-e az emberek a képernyő előtti istentisztelet és szentmise ünnepélyességét, ünneplő ruhát öltve, végig ülve, állva a szertartást, az imákba és az énekekbe való bekapcsolódást?
Hát gondolom nem lehet olyan általánosan fogalmazni, hogy megadták, vagy hogy adták meg, ezt mindenki másképp gyakorolta. Feltételezem azt, hogy azok, akik a templomba jártak addig, azok a megszokás miatt is, illetve azért, mert meg akarták becsülni, tisztelni, szentelni az istentiszteletet, azok közül sokan elvégezték úgymond azt a rituálét, amit szoktak reggel, a borotválkozás, a fésülködés, a tisztálkodás, az ünneplőruha felöltését. Biztos voltak olyanok, akik ezt gyakorolták, akik leültek, akik végigkövették a szertartást úgy, mintha a templomba lettek volna, de azt személyesen tudom, és erről személyes élményeim is vannak, hogy nem mindenki tette így, tehát volt, aki az otthoni öltözetében, hétköznapi dolgok végzése közben egyik füllel hallgatta, egy szemmel nézte az istentiszteletet, és ezt egyáltalán én most nem kell félreérteni, nem elítélően, tehát ez így volt. És úgy, ahogy az egyház és a lelkész kellett alkalmazkodjon arra az rövid időre, ki tudja, hogy mi következik, még esetleg újra kell, majd alkalmazkodjunk ehhez, úgy a híveink is valamit kellett kezdjenek ezzel a helyzettel, és arra az egyház se vállalkozott, hogy ezt olyan szőrszál hasogatóan részletesen leírja, hogy most hogy kell felkészülni, vagy megkövetelje azt, hogy ugyanolyan állapotban, vagy ugyanolyan tisztán, ugyanolyan ünneplő ruhába vegyenek részt az istentiszteleten.
Ez az időszak érintette és érinti a keresztelőket, házasságkötéseket és minden bizonnyal a temetéseket is.
A házasságkötések elmaradtak. Az volt a legegyszerűbb döntés, gondolom a családok számára, mert az az esküvő, ami be volt tervezve 2020-ra, azt 2021-ben reméljük, bízunk benne, hogy az egészségünk is, a családi közösség is, és majd a minket körülvevő helyzet is meg fogja engedni, hogy szépen a hagyományok szerint meg lehessen tartani. Sorrendben a keresztelő a második, ami egy kicsit nehezebb volt, mert ugye a gyerek, ha minden jól megy, akkor egészséges és növekszik, és vannak a közösségnek is ugye elvárásai, hogy ne 2 éves korba, vagy ne 3 éves korba kereszteljük meg a gyerekeinket, hanem úgy, ahogy azt szoktuk, ugye olyan fél év körül. Keresztelési szertartások voltak. Az idén a mi egyházközségünkben ez mondjuk nem kapcsolódik a járványhelyzethez, de sajnos örventünk a gyermekeknek, de sajnos 2 olyan gyermeket kereszteltünk meg, akik nem laknak már, tehát a családok nem laknak már, sem Ürmösön, sem Erdélyben, hanem külföldön élnek. Nekik egy ilyen kényszer volt, hogy akkor kell megkereszteni a gyereket, amikor a haza látogatás be van tervezve a programba. Természetesen a legérzékenyebb dolog az a temetés volt, a legérzékenyebb szertartás, amivel gondolom még az istentiszteleteket is fölül múlt a érzékenységében ez a kérdés. Ez egy olyan pillanat, ami nem tér vissza, amit el kell végezni 2 napon belül, és aminek a hagyományai még erősebben gyökereznek a közösség lelkében, mint a többi szertartásnál. És ezeket nehezebben fogadta el a közösség, feszegette a törvények határait. A lelkészeknek volt egy kis harcuk a gyülekezettel és a családokkal azért, hogy azokat a törvényeket tartsuk be, vegyük komolyan, és a közösségek pedig ugyanúgy próbálkoztak abban, hogy mégse engedjék olyan könnyen el ezeket a temetési szokásokat. Ez a jelenben azokban a hetekben azoknak a szertartásoknak az idején egy nagy teher lehetett a lelkészek számára, illetve a lelkész és a híveinek a kapcsolata számára, de mégis ezt lehet pozitívan is nézni, hogy íme a híveink azért ehhez a szertartáshoz, azokhoz a szokásokhoz, hagyományokhoz nagyon ragaszkodnak. Ragaszkodnak a hozzátartozóikhoz, az édesanyákhoz, édesapákhoz, nagyszülőkhöz, hogy nekik úgy legyen megadva a végső tisztesség, ahogy mindenkinek megvolt, és ahogy kijár nekik. És ez az ellenkezés, vagy a törvényeknek ez a megkerülése, vagy feszegetése ebből a ragaszkodásból és ebből a szeretetből fakad, hogy valahogy fel akartuk függeszteni a világjárványt, azért, mert úgy gondoltuk, hogy a mi hozzátartozónknak, a mi szerettünknek a halála és a tőle való méltóságteljes elbúcsúzás az elég fontos ahhoz, hogy ezt felfüggesszük.
Milyen most a digitális vallási élet Erdélyben?
Azt mondanám, hogy gazdagodó. A járványhelyzet az határozottan hozzájárult ahhoz, hogy kitaláljunk új lehetőségeket, módszereket. Próbáltunk már azelőtt is, én beszélek főleg az unitárius egyházról. Az unitárius egyház próbálkozott abban, hogy jelen legyen azokon a csatornákon, ahol a híveink ott vannak. És itt természetesen elsősorban a fiatalok, illetve a középkorúak, vagy a fiatal házasok, fiatal családosok csoportjáról beszélünk, akik általában hiányoznak a templomból, de annál több időt töltenek el az internet, a világháló különböző oldalain, a közösségi médiában, és hogyha mi ott vagyunk, és mi ott jó, áldásos tartalmat tudunk közvetíteni, megfelelő élmény szinten, de ugyanakkor megfelelő tartalommal, akkor talán elérhetjük őket is, mert abból már elég volt, hogy mi mind sírunk a templomba, hogy ezek a fiatalok nem járnak a templomba. Ha nem járnak, akkor mi kell megnyissuk a mi korlátainkat, és olyan területre merészkedjünk, ami számunkra idegen volt. Ilyen szempontból a járvány határozottan sietette ezt a folyamatot, rákényszerített olyanokat is ezekre a próbálkozásokra, akik amúgy nem próbálkoztak volna, és én abban bízom, hogy úgy megmarad a jó érzés, a pozitív visszajelzések táplálta jó érzés, hogy érdemes ezt végezni, és érdemes, mert odafigyelnek, válaszolnak, és ebből egy szép dolog alakulhat ki. Mindez már az óceánon túl, nem is kell mondjam, hogy ez teljesen természetes, és ott még gördülékenyebben zajlott ez az áttérés az online istentiszteletekre.
Miként hat az egyházi szolgálatok online térbe kerülése a vallásgyakorlásra?
Szélesebb réteget ér el az egyház az üzenetével, ugyanakkor rávilágít arra a tényre, hogy keveset foglalkoztunk azzal, hogy a híveink egy önálló vallásos életet is éljenek egyenként és családokként is. Ennek azért volt régebben hagyománya, és ez nem egy új dolog, hanem egy régi dolognak az újraélesztése, mert azért, hogyha az időseknél járunk, akkor megkapjuk a régi Bibliát, ami látszik, hogy olvasták, amiből beleírtak családi eseményeket, más fontos feljegyzéseket. Az ő beszámolóik arról beszélnek, hogy a családokban igenis megvolt ez a hétköznapi vallásosság. Valahol a 20. századnak a derekán valahol ez megszakadt, valahol ez elromlott ez a régi hagyományos családi vallásos élet, és én gondolom, hogy lehet út az online istentisztelet arra, hogy ezt megerősítsük, és a családokban valahogy legyen valaki, nem föltétlenül az édesapa, mint a családfő, hanem valamelyik szülő, vagy akár felnőtt gyermek, aki magára vállalja a családon belüli papságnak a szolgálatát, és akkor az online istentisztelet ehhez kapcsolódna, nem csak egy kívülről jövő olyan fajta üzenet lenne, mint egy film a televízióban, vagy mint egy zene, amit meghallgatunk, hanem családban meglévő vallásos folyamatoknak az erősítése lenne, és ahhoz kapcsolódna, és ettől lenne erősebb.
Egy felmérésből az derült ki, hogy a templomba ritkán járok is követték a szóban forgó online istentiszteleteket, és megtörtént az is, hogy nem csak hogy más gyülekezet istentiszteletét követték a hívők, hanem más vallású szertartást. Így módon a felekezetek közti átjárás gyakorisága is megnövekedett.
Ez valóság. Valóság az, hogy a többen vettek részt, még akkor is, hogyha az imént felsorolt fenntartások ott vannak, hogy vajon tényleg végighallgatta-e az illető azt az istentiszteletet, odafigyelte, de végül is ezek akár a templomba is felmerülhetnek, hogy attól, mert valaki ott van, vajon odafigyele, vagy az üzenet őt igazán megszólítja-e, magára veszi-e úgymond azt a prédikációt, vagy azt az imádságban részt tud-e venni. Így viszont biztos, hogy többen tudtak részben, vagy akár egészében részt venni az istentiszteleten. A másik kérdés, ez egy verseny vált egyértelműen, és ugyan lelkészekként ez egy kicsit olyan kényelmetlen helyzetbe hoz minket, de a gyülekezetek, és én azt gondolom, hogy hosszú távon a szélesebb közösségnek is ez egy jó verseny lesz. Mert természetesen a lelkész is egészen másképpen kell készüljön, hogyha a saját hívei előtt beszél mondjuk 10 ember van a templomban, vagy 20, és másképp beszél akkor, amikor teljesen a nagyvilág elé kitárja a gondolatait, az istentiszteletét, akkor sokkal komolyabban fogja venni a felkészülést, és igen, a híveink válogattak úgymond. Kiválasztották, hogy kit akarnak meghallgatni, melyik istentiszteletet, és erre a válogatásra eddig nagyon csekély esély volt, mondjuk a nagyobb városokban esetleg lehetett erre lehetőség, és akkor, amit említettél, hogy akár a felekezeti határokat is át lehetett lépni, főleg, hogy a híveink, én beszélek az unitáriusokról, de nem biztos, hogy csak az unitárius híveinkre érvényes, nincsenek annyira tisztában, vagy annyira napra készen a teológiai kérdésekkel, hogy olyan mereven meghúzzák a vonalakat unitárius, református, katolikus között, és azt mondják, hogy az nem a miénk, és azt nem hallgatjuk. Én csak a magam példáját mondom, biztos, hogy nagyon szívesen meghallgatok egy evangélikus, vagy egy katolikus, vagy református lelkész, egy ortodox lelkésznek a prédikációját, akiről tudom, hogy értelmes dolgot, eredeti dolgot, érdekes dolgot fog mondani, amiből én tanulhatok, és ami bennem kérdéseket vet fel. És ez biztos, hogy nagyon jó dolog. Elindíthat egy olyan folyamatot, ami nálunk egyáltalán nem működik, hogy a híveink saját gondolkodásuk alapján, saját hitviláguk alapján akár meg is változtathatják a saját vallásukat. Ez nagyon ördögtől való dolognak tűnik a legtöbb helyen még Erdélyben, de végeredményben lehet, hogy ez fogja megváltani a kereszténységünket, vagy az egyházainkat, hogy olyan híveink lesznek, akik öntudatosan választották azt a közösséget, vagy azt a vallást, és akkor többet tudnak, többet akarnak tenni, több időt akarnak arra szánni, és jobban fogják szeretni, mert az övék ők választották.
Lelkész úr, hogyan zajlott, és hogyan zajlik most az online istentisztelet itt Ürmösön?
Az online istentiszteletek akkor kezdődtek el Ürmösön, amikor két fiatal beszolgáló lelkész végezte a szolgálatot. Ők nagyon dinamikusan, gyorsan ebben az átállásban élen jártak, és a vasárnapok teljesen rendben voltak. Ők úgy döntöttek, hogy nem teljesen a világ felé teljesen nyilvánosan sugározzák, vagy közvetítik az istentiszteletet, hanem egy gyülekezeti tagok számára, vagy érdeklődők számára egy zártabb csoportot hoztak létre, amiben látható és hallható volt az istentisztelet. A mostani istentisztelet az természetesen személyes részvételű, és a templomban zajlik. Igyekszünk többé-kevésbé betartani az előírásokat, a távolságtartással, a maszkviseléssel, és megtartottuk az istentiszteletek online közvetítését, mert továbbra is azt látjuk, hogy akár a faluban otthon levő, az otthonukban levő híveink, de leginkább azok a híveink, akik külföldön vannak, azok számára ez egy lehetőség, hogy bekapcsolódjanak az istentiszteletekben, és az unokák, a gyerekek segítségével azok a nagyon idős vagy éppen beteg egyháztagjaink, akik nem tudnak eljönni a templomba, ott a családon múlik, hogy megteremtik-e a lehetőséget, hogy a számunkra annyira fontos istentiszteletet, ami annyira fontos volt 60-70 éven keresztül, azt most is tudják követni, és akkor ott a családi közösségben van a döntés, hogy törődünk-e annyira nagymamával, nagytatával, hogy neki ezt az élményt, vagy felfogjuk-e, hogy ez neki mekkora élmény, és teszünk-e akkor a kicsi áldozatot, hogy azt az élményt neki megteremtsük.
Hogyan hangzik, és milyen a hangulata az imának a digitális világban?
úgy imádkozunk, hogyha nincsen ott a teremben, a templomban, vagy akár az irodában, ott, ahol a felvételt készítjük, mint amikor egyedül imádkozunk. Ennek van egy pozitív és egy negatív oldala is. A negatív természetesen az, hogy a közösségben akkor jobban tudatosítja az ember, hogy nem ő imádkozik egyedül önmagáért, hanem próbálja mindazokat az érzéseket vagy gondolatokat megfogalmazni az imádságban, ami a gyülekezeti tagoknak a lelkében él. Ugyanakkor a pozitív oldala az, hogy kevésbé lesz szimpadias, vagy kevésbé lesz előadás jellege, hiszen az egyedül létben talán a csendben, a magányban talán olyan gondolatok is megfogalmazódhatnak az imádságban, amik mélyebbről törnek fel, és akkor lehet, hogy pont azokat a mély érzéseket találja meg az online hallgatóban, vagy az online nézőben, és akkor ennek egy pozitív oldala is van. Megint csak igazán az lenne a jó, hogyha lennének nagy közös imádságok, amikor sokan imádkozunk együtt, akár úgy, hogy nem csak a lelkész hangja hallatszik, hanem a híveké is, illetve meg lennének az otthonban is azok a rendszeres alkalmak, amikor imádságos gondolatokkal, csendben, magányban, magunkba fordulva, úgy, ahogy Jézus tanította, akkor úgy imádkozunk az otthonunk csendjében.
Lelkész úr, a digitális világ utolsó perceiben összegezzünk, milyen végső következtetéseket vonhatunk le, gondolunk itt az elmúlt hetekre, az egyház mostani helyzetére, és persze az online istentiszteletekre.
Mindannyian azért imádkozunk, hogy ez a járvány ez záruljon le, tudjuk azt mondani, hogy túl vagyunk rajta, nem legyőztük, mert hogyha sokan vesztességet szenvedtek el, akkor már nem tudjuk teljesen legyőzni. De az egyház alapvetően úgy látom, hogy most is azt várja, de nem csak az egyház, az egész társadalom, hogy valahogy visszaálljon minden arra a rendre, ahogy megszoktuk. És ebbe bízunk, erre építünk. Erre van szüksége az egyháznak, mert ha nem, akkor nagyon hamar, nagyon új dolgokat kell létrehozzunk, nem csak istentisztelet, hanem szervezeti kérdéseinkben is, hogy fejlődni tudjunk, vagy akár túlélni tudjunk. De számolni kell azzal is, hogy lehetnek ilyen váratlan események a jövőben is, és éppen ezt a nyitottságot kell magunkban fenntartsuk, hogy bármi jön, nekünk nagyon hamar kell legyen nagyon kreatív, nagyon odavaló, nagyon hatékony válaszunk, és akkor lesz a leghatékonyabb és a legjobb a válaszunk, hogyha nem egyenként próbálkozunk, még csak felekezeti határokon belül sem, hanem megnézzük, hogy mások mivel próbálkoznak, illetve együtt gondolkozunk, hogy mi lenne jó a lelkésznek, mi lenne jó a híveknek, mivel tudnánk előmozdítani az egyházunk és a kereszténységünknek az ügyét.
Szabó úr, köszönjük a beszélgetést, a válaszokat és azt, hogy fogadott minket.
Én is köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy meghívtál, hogy beszélgethettünk, és hogy a beszélgetés során, úgy, ahogy a járvány kényszerített arra, hogy gondolkozzunk, ez a beszélgetés, ez a rádiós műsor is engem is, de bízom abban, hogy a hallgatóknak egy részét is kényszeríti, úgymond arra, hogy gondolkozzunk ezeken a kérdéseken.
Hölgyeim és uraim, ez volt a ma esti digitális világ. Köszönjük a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgetőtársunk Szabó Előd, a Brassó megyei Ürmös Unitárius lelkésze nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, további szép estét kívánok, a digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.